Szeretettel köszöntök én is mindenkit ezen a délelőttön. Isten igényét fogom felolvasni a Bírák könyvéből. A Bírák könyve 6. fejezetéből, a 33. versről a 40. versig fogom Isten igényét felolvasni. Tehát Bírák könyve 6. fejezet, 33. versről a 40. versig fogom Isten igényét olvasni. Midján, Amálek és a keleti törzsek mindegybe gyűltek, átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezreel síkságán. Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, az pedig megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Azután követeket küldött egész Manasséba, és az is hadba vonult vele. Követeket küldött Áserbe, Zebulonba, meg Naftaliba, és azok is felvonultak az ellenséggel szemben. Gedeon ekkor azt mondta Istennek: ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szélüre, és ha csak maga a gyapjú fürt lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. Úgy is lett, amikor másnap korán fölkelt, és kinyomkodta a gyapjú fürtöt, harmatot facsart ki belőle egy egész csészényi vizet. Gedeon azonban ezt mondta Istennek: ne haragudj meg rám, ha még egyszer szólok, hadd tegyek próbát még egyszer a gyapjú fürttel. Most maga a gyapjú fürt maradjon száraz, a föld pedig legyen mindenütt harmatos. És Isten úgy tett azon az éjszakán, csak a gyapjú fürt maradt száraz, a földet pedig mindenütt harmat borította. Eddig az ige, imádkozzunk. Istenem, köszönöm, hogy az igéd az ma is üzenet, ma is élő lehet a számunkra, hogyha a te lelked azt megeleveníti. Én ezt kérem tőled, hogy elevenítsd meg a számunkra. Segíts, hogy azt tudja mondani, amit te szeretnél, segíts, hogy megértsük az üzenetet, megértsük az igét, és ahhoz igazítsuk a mi életünket. Köszönöm, hogy velünk vagy, nem egyedül, nem csak magunkba jöttünk össze, hanem a te lelked is itt van. Ámen. Ez a történet rész, amit felolvastam, ez egy olyan történet, amikor Isten a szabadításán munkálkodik. Egy olyan történet részlet, amiben láthatjuk, hogy Isten hogy munkálkodik egy ember szívében, amikor őt kijelölte arra, hogy Izrael népe megszabaduljon az ellenség kezéből. Talán többen ismeritek Gedeonnak a történetét, és most pont az a részben van, amikor felkészül a harcra azáltal, hogy összehívja a Izrael népét a küzdelemre. Úgy kezdődik ez az ige szakasz, a 33. versben. Midián, Amálek és a keleti törzsek mind egybe gyűltek. Átkeltek a Jordánon, és tábort ütöttek Jezreel síkságán. Az ellenség a Midián népe volt, az Amálek népe, és bizonyos keleti törzsek. És érdekes volt a szokásuk ezeknek a törzseknek, hogy nem arra törekedtek, hogy elfoglalják Izraelnek a földjét. Őnekik nem az volt a céljuk, hogy kiirtsák a zsidókat, nem akartak területet szerezni, hanem csak a terményeiket akarták. Azt akarták, hogy úgymond, amit ők elvetnek, amit ők fáradoznak, annak a gyümölcsét ők feléjék. És valóban így is történt, amikor vetettek a zsidók, amikor elvetették a magvakat, és elkezdett nőni a gabona, elkezdett nőni a termés, és eljött az aratás idő, már akkor készültek a midianiták, már akkor összefogtak az amalekiekkel, és mentek, és akkor letelepedtek a zsidóknak a területén, és felélték a gabonát, felélték a gyümölcsöket, felélték az aratnivalót, és egyszerűen hiába dolgozott Izraelnek a népe, egyszerűen élelem nélkül maradt. Titokba kellett, lopva kellett maguknak félre rakni dolgokat, mint ahogy tudjuk Gedeon történetében is, hogy úgy találja az angyal Gedeont, hogy egy pajtába csépeli a búzát, titokba elrejtve, hogy véletlenül se jusson a midianiták kezébe. Félbe kellett enni a kenyerüket, félbe kellett a terméssel betakarítaniuk, és így is nagyon kevés maradt nekik, és ez éveken keresztül folyt. Újra és újra jött a sáskahat, addig ott maradtak, míg megették az összes ennivalójukat, míg amit vetettek és arattak volna be, azt mind maguknak szedték, és még az állataikat is elszedték, aztán elvonultak. Ez volt a szokásuk 7 éven keresztül, és oda jutott Izrael nép, hogy teljesen elszegényedett. És éheznie kellett ezen a gazdag földön. És ekkor jutott oda a Izrael nép, hogy Istenhez kiáltott segítségért. Istenhez kiáltott segítségért, és ez a kiáltás eredményezte azt, hogy Isten szabadítást tervezett, szabadítót támasztott az ő népe számára. És ez egy általános szabály az, hogy Istent megindítja, amikor az ember őszinte szívvel kiált hozzá. Lehetetlen az, hogy az ember, ha őszinte szívvel Istenhez segítségért fordul, ne kapjon választ. Megindítja Istennek a szívét, az embernek az őszinte kiáltása. És itt hangsúly azon van, hogy őszinte kiáltás Istenhez. Nem csak egy olyan szó, hogy hát kipróbálom, Isten is segíte, hanem ha őszintén Istenhez fordulok, akkor választ fogok Istentől minden esetben kapni. Lehet, hogy nem azonnal jön az a szabadulás, lehet, hogy nem valami látványos dolog történik, de a szellemi világban valami elindul, amikor az ember őszinte szívvel Istentől segítséget kér. Bármilyen témában, bármilyen ügyben, ha őszintén valaki Isten elé áll, akár azt hozza Isten elé, hogy hitetlen vagyok. Nem tudok hinni. Nem tudok, csak az anyagi világban hinni. Ezt is Isten elé lehet vinni. Nem értem a Bibliát. Segíts, hogy megértsem. Bármilyen kérdéssel, ha őszintén megyünk Istenhez, Isten válaszolni fog, és valami megmozdul a mennyben, és elindul egy szabadulás, elindul egy szabadítás. És ugyanezt történt Izrael népével is. Elindult a szabadítás, amit pont Gedeon volt az, aki a szabadulásnak az egyik eszköze lesz. Még egy kicsit erre a furcsa viselkedésre térjünk ki, erre a midianitáknak, meg erre ennek az ellenséges népeknek a viselkedésére, hogy olyan furcsa, hogy ők mindig csak a jókat akarták elvenni a zsidóktól. Dolgozzatok, zsidók, vessetek, csináljátok a dolgotokat, de mi a jó dolgokat, a fáradtságos munkának a gyümölcsét, azt mi fogjuk majd learatni. És tudjátok, ez az ördögnek is ez az egyik taktikája velünk szemben. Legyél hívő, olvassál Bibliát, fektessél be a hívő életbe, akarjál szolgálni, de az java az enyém lesz, mert valami van a szívedben, ami megakadályozza azt, hogy átvehesd az áldásokat. Mert úgy működött Izrael népében is, azért volt ez a nyomorúság rajtuk, mert bálványokat tartottak a szívükbe. Bálványoknak áldoztak. Nem olvastuk fel az egész részt, de tudjuk azt, hogy volt egy Baál oltár pont Gedeon családjában, amiben az egész környező háznép annak áldozott. És ezért Isten nem tudta őket megáldani. És ugyanez volt Izrael népével is, Isten nem tudta az áldását nekik adni, nem tudott védelmet adni ennek a népnek, nem tudta az erős karját megmutatni, hogy hiába jön az ellenség, ti ellen tudtok állni neki, mert bálványok voltak az életükben, és úgy nem tudja a hívő ember életét megáldani, hogyha más valami van első helyen a hívő ember szívébe. És ugyanaz lesz a jellemző, hogy a hívő ember Bibliát olvas, imádkozik, gyülekezetbe jár, de valami a szívében előrébb van, mint az Úr, akkor csak tapasztalja a sok fáradtságot, a nehézséget, a nyomorúságot, és nem tapasztalja meg Istennek az áldásait. Nem tapasztalja meg az örömet. Nem tapasztalja meg azt, hogy emelt fővel járhatsz. Nem tapasztalod meg azt a bátorságot, azt a nyíltságot, azt a szabadságot, amit minden hívő embernek Isten biztosít, mert nem tudja odaadni Isten ezeket. Mert valami más előrébb van, mint Isten. Valami más ott van a szívben, és ezért a hívő ember mindig csak panaszkodik. Megint a nyomorúság, megint az ördögi támadás, megint itt a baj, ez a baj, és lesz a hívő ember egy ilyen állandó küszködő, egy ilyen nyomorúságokról panaszkodó ember, és a javait, Istennek az áldásait, a tiszta szívet, a teljes Istenre való hagyatkozás, azt a biztonságot, hogy tudom, hogy minden az Isten kezébe van, ezt nem éli át az ember, ezt a nyugalmat, hanem a nyugtalanság van benne, a békétlenség van benne. Teljes szabadságra csak úgy jut el a hívő ember, és úgy éli meg a mennynek, a kincseinek a gazdagságát, ha mindent átad teljesen Istennek. Csak akkor lesz a java az övé. És tudjátok, amikor megfújta a kürtöt Gedeon, ki az, aki követte őt? Hát a családja. Abiézer háznépa, az apjának a háznépa, aki hallotta a kürtöt, aki ott volt. És a hívő ember akkor tudja megfújni a kürtöt, mert ezt kell minden hívőnek fújni, hogy igen, az én hitemet kövessétek. Minden hívő embernek ezt kell tartani a magáról, hogy én hiszek, ez a hit engem megtart, nekem ez a hit elég, és én hiszem, hogy úgy élek, hogy én követni kell az én családomnak, követni kell az én gyermekeimnek, az én környezetemnek, az én életemet. De ezt csak úgy tudom megfújni, és úgy lesz hiteles ez a kürtfújás, hogyha valóban nekem Isten az első, és én engedelmes vagyok az Istennek. Különben hiába fújom a kürtöt, azt látja rajta a családom, hát mit fújdogál, hát állandóan nyomorúságban van, állandóan panaszkodik, állandóan vita van otthon, állandóan feszültség van. Hogyha ezt tapasztalja egy gyermek, pont úgy látja az apját, mint egy olyan hívő életet él, ami nem kívánatos. Miért éljek egy olyan hívő életet, amikor állandóan szomorkodik az apukám, amikor állandóan kínlódik, amikor otthon veszekedés van? Amikor békétlenség van, amikor nem tud velem beszélni, nincs rám ideje. Miért legyen kívánatos egy gyermeknek? Nem kívánatos. Miért legyen kívánatos egy feleségnek, egy férnek? Hogyha ezt látja állandóan, hogy hiányzik a java a hívő életnek, a békesség, az öröm, a szelítség, a jóság, a lélek gyümölcsei hiányoznak a hívő életéből, mert nem teljesen adja magát oda Istennek, és nem kívánatos az élete. És hiába fújja a kürtőt, legyetek ti is hívők, gyertek gyülekezetbe. Hát minek? Hát neked se sok mindent ad, mert csak a nyomorúságot látják, csak a küzdelmeket látják, csak a vívódást látják. Nem kívánatos az ilyen élet. Gedeon megfújta a kürtőt, követte a családja. Egyből oda gyűlt köréje. És utána követeket küldött a többi négy nemzetnek. Az egyik nemzet az ő nemzete volt, a Manassé törzs, és a többi négy törzsnek, és mind köré gyűlt. És akkor egy érdekes dolog történt, mert Gedeon látta, hogy kik jöttek oda hozzá. És tudni kell Gedeonról azt, hogy ő nem volt egy rendkívüli ember. Nem volt pap nemzetségéből, Lévi nemzetségéből, ehhez nem tartozott a kiemelt nemzethez, mint Mózes. Mózes oda tartozott. Nem volt olyan ember, akinek voltak hitbeli tapasztalatai. Nem voltak Istennel tapasztalatai. Amikor az angyal megjelent neki legelőször, akkor mondta, hogy hát hol van az az Isten, akiről hallottam. Annyi előzménye volt az ő hitének, hogy a szüleitől, vagy a nagyszüleitől hallott Istenről. Hogy Egyiptomból kihozta ezt a népet, és milyen hatalmas ez az Isten. De semmifajta tapasztalata Istennel nem volt neki. És egy olyan ember volt, ami semmi rendkívülit nem mond róla a Biblia, nem mondja róla, hogy igaz ember volt. Semmit nem mond, egy hétköznapi ember volt, akit egyszerűen Isten kiválasztott szuverén akarata szerint, őt választotta ki. Pont egy olyan embert, akinek a családja nál egy bálvány volt felállítva, amit imádtak a környező népek, meg az ő háza népe, a környező lakók. Pont őt választotta. És amikor körbenéz Gedeon egy ilyen múlttal, és már bizonyos dolgokat közben azért tanult Istenről, például, hogy ő a békesség istene, ezt kimondta, de amikor körbenéz és látja Gedeon azt, hogy hát itt van ez a törzs, itt vannak a vezetői, a katonák, itt vannak a harcezett emberek, aztán itt vannak nálam sokkal gazdagabb előkelőségek, akik jöttek harcolni, hát miért én vezessem őket? Elbizonytalanodik Gedeon. Pedig mit olvasunk itt előtte? Mi történt Gedeonnal? Ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont, és ezután fújta meg a fürdőt. Tehát ez a Szentlélekkel felruházott ember, akit Isten betöltött, elbizonytalanodik. Elbizonytalanodik. És ez igaz minden hívő emberre, hogyha benne is van a Szentlélek, lehet bizonytalan. Lehetnek kétségei. És nem azt jelenti, hogyha valakit Isten lelke betölt, akkor egyből olyan ereje lesz, egyből olyan magabiztos lesz, egyből egy tévedhetetlen emberré válik, és mindenben követi egyből az Isten parancsolatait, mint egy robot. Isten nem robotokat akar, hanem olyan embereket, akik engednek neki, de úgy, hogy meggyőzi őket. Meggyőzi őket Isten. Mint ahogy beszélgetett, szóba állt Isten Mózessel is, amikor el akarta küldeni Mózest az Úr, hogy ő is szabadítsa ki Egyiptomból a népét, akkor beszélget Mózessel az Isten angyala. Szóba áll vele, elmondja Mózes a kétségeit, ne engem küldj, meggyőzi Mózes, és végül is vállalja Mózes a küldetést. Ugyanúgy Gedeon is, szóba áll Isten Gedeonnal, és Gedeon kérdést tesz fel Istennek, vagyis egy jelet kér Istentől, mert elbizonytalanodott. Hiába töltekezett be Szentlélekkel, elbizonytalanodott, amikor környezetére nézett, a hadseregre nézett. És Gedeonban ez egy nagyon pozitív dolog, hogy a elbizonytalanodásában Istenhez megy. Össze lehet hasonlítani később más vezetőkkel, királyokkal, akik bizonytalanságban össze-vissza cselekednek. Hát erre példa Saul, aki várta ugye a prófétát, hogy jöjjön, de hát nem jön a próféta, nem jön, a harci zaj fokozódik, mit csináljunk, na akkor gyorsan áldozunk, és akkor menjünk csatába. Tehát nem jól cselekedett ott Saul. Kicsit össze-vissza cselekedett, nem volt türelmes. És Gedeon nem ezt tette. Amikor látta, hogy itt a sereg, kéne indulni, de én bizonytalan vagyok, hisz annyi tekintély van itt előttem, miért pont engem választott az Isten, nem tudom, biztos, hogy nekem kell mennem. Akkor oda megy Istenhez, és imádkozik, jelet kér tőle. És ez az egy nagyon jó dolog, hogy Istenhez megy ezzel a kérdésével. Istenhez megy a bizonytalanságába. És nem kezd el hűbele Balázs módjára cselekedni, a környezetre tekinteni. És jelet kér Istentől. Gondolkoztam ezen a jelkérésen, mert sokszor szoktam, vagyis hát jó párszor hallottam hívők szájából azt, hogy hát kitettem a gyapjút. Jelet kértem Istentől. És bennem ez sokszor olyan negatív érzéseket kelt. Mert én úgy gondolom, hogy a hívő embernek nem föltétlen kell jeleket kérnie Istentől. Semmiképpen sem tartom azt jónak, hogyha az ember ki akar kényszeríteni Istentől valami választ. Mert mi van, ha Isten nem akar most nekem velem közölni valamit? Vannak olyan dolgok, amiket Isten nem közöl az emberrel, vagy csak jóval később, van, amit csak utólag tud meg az ember, hogy hát ez ezért volt. Isten ezáltal is óv bennünket. És nincs is szükségünk arra, hogy mindent tudjunk. És ezért nehéz úgy, amikor egy ember úgy Isten elé áll, és akkor jeleket kér. A másik dolog ezzel kapcsolatban az, hogy sokszor azért kér az ember jelt, mert van egy vágya, vannak tervei, és jóvá akarja Istennel hagyatni. Gedeon nem a saját vágyait és terveit, az ő jövőjét vitte Isten elé egy-egy jelkérés gyanánt, hanem Isten mondott valamit, ő jelentette ki, ő abba akart megbizonyosodni, az Isten szavában. Nem pedig a maga terveit akarta Isten által igazoltatni, hanem Isten szavára kért jelet. Különben a jelekből nem akarok nagyon belemenni, de mégis egy kicsit, ha belegondolunk, rengeteg jel van a Bibliában. Vannak olyan jelek, amik mindenkinek szólnak. Hát, ha a jelnek tekintjük azt, amikor a teremtéskor azt mondja Isten, hogy égi testeket rak fel, hogy jelezzék, hogy milyen napszakok jönnek, milyen időszakok jönnek, de ha jobban jelnek vehetjük azt, amikor azt mondja, hogy szövetségem jele, mondjuk a szivárvány, amikor Isten az emberiséggel szövetséget kötött, hogy többé nem fogja özönvíz által elpusztítani, és ezért adta a szivárványt, ezt a jelet, hogy ez emlékeztessen minket arra, hogy Isten szövetséget kötött velünk. Ilyen csodálatosan alkotta meg a vizet, hogy akár, ha szép permetezzük, már látjuk a szivárványt. Istennek a jelét, amivel emlékeztet bennünket erre a szövetségre. Ez is egy jel. Vannak ilyen jelek, amik mindenkinek szólnak. Például szokták mondani az emberek, hogy hát nem hisznek Istenben, csak akkor, hogyha látják. Pedig vannak látható nyomai Istennek, például jel Izrael népe. Az egy jel mindenki számára, hogy azt jelenti és azt jelzi, hogy Isten igaz és valóban létezik. Mert ha valaki észszerűen is gondolkozik, és belegondol abba, hol van egy olyan nép, akit még valaha ennyien gyűlöltek volna, mint Izrael népét. Nincs olyan nép. Miért van az, hogy a világ történelemben bármely évszázadot nézzük meg, üldözések voltak, zsidó üldözések, mindegy, hogy melyik évszázadban. Voltak római korban, minden korban volt, hogy ha valami gond volt egy országban, mindig a zsidók voltak a hibásak. Mindig rájuk mutogattak. Hol van még egy ilyen nemzet? Miért nem a norvégokra, a csehekre, vagy a kínaiakat utálják mindenhol? Mert mindenütt vannak gyűlölködések, de sosem olyan konkrétan, mint ahogy a zsidókat gyűlöli, minden nemzetben előfordul ez. Hát ez nem egy jel? Ez nem azt mutatja, hogy ez a zsidó nép valami különlegesség van itt? Nem azt jelenti, hogy Isten valóban létezik és van, hisz van egy olyan nép, akit mindenki gyűlöl, és ez pont a Biblia őróla szól. Hát ez egy jel Isten meglétére és létezésére, hogy valóban van Isten, és valóban igaz Istennek az igéje. És ugyanúgy a Biblia is egy jel, hisz nincs még egy ilyen ókori, ősrégi irat, amiből a Biblia, mint a Biblia az Ószövetség, amire ennyi bizonyíték lenne, hogy igazak ezek az iratok. Az ókori filozófusok, akikre annyi mindent építettek régebben, Arisztotelész, Platón, és nagyon sok ilyen filozófusnak az iratai sokkal kevesebb példányban, és sokkal kevésbé hitelesen maradtak fenn, mint a bibliai iratok. Bármelyik történész, aki valóban reálisan és valóban igazából nézi ezeket a iratokat, papírokat, el kell, hogy ismerje. A Biblia az egy hiteles. Valóban akkor keletkezett. Sokkal több bizonyíték van Mózes létezésére, mint akár Arisztotelész létezésére. És mégis a világ nem ebbe hisz, hanem hisz a különböző filozófiákban, és arra épített fel nagyon sok mindent. Ezek is úgymond jelek, Isten megléte, Isten valósága mellett. Én emlékszek arra, hogy volt, hogy én is jelet kértem. És én azért azt mondom, hogy nem föltétlen bűn, ha valaki jelet kér. Főképp, ha valaki akkor indul meg a hívő életbe. Ha nemrég indult meg, nem sok tapasztalata van, mint hívő, lehet jelet kérni. De van úgy, hogy időskorban is valaki jelet kér. Én nem mondom, hogy minden esetben bűn. De mégis kezünkben van az ige. Annyi fajta módon vezethet bennünket Isten. És nem biztos, hogy föltétlen ezt kell keresnünk, ezt a módot. Tehát én óvatosan bánnék a jelekkel. De mivel mondtam azt, hogy Gedeon egy olyan ember volt, akinek nem volt előélete, ezért is nem volt bűn, hogy ő akarta, hogy valóban, hogy Isten, mondd meg, valóban engem akarsz, hát annyi jobb ember van nálam. Valóban nem meg engem akarsz, hogy én legyek a szabadításban, aki részt vesz. És még másodjára is megkérdezi, ennyire elbizonytalanodott Gedeon, és Isten válaszol neki. Nem hagy a kétségek között. Válaszol Gedeonnak. Érdekes, mert ez azért időt vett igénybe. Ott volt a sereg, ott volt vagy 30 ezer ember, és eltelt legalább 2 nap. Úgy olvassuk az igében. Volt ideje Gedeonnak arra, hogy Istennel beszéljen. Pedig az ellenség is már összegyűlt. Összejött a 4 törzs, kérdezgethették ki ez a Gedeon, mit akar ez itt, hogy összehívta a népet. Tehát sok minden sürgető tényező volt, és mégis volt ideje arra Gedeonnak, hogy Istennel ezt megbeszélje, tisztázza ezt a dolgot. Nekünk nagyon sokszor nincs időnk a mi kérdéseinket Isten elé vinni. Sokszor felmerülnek bennünk kérdések. Választ kéne, hogy keressünk Istennél, de sokszor nem tesszük ezt meg, mert rohanunk. Annyi sürgető tényező van. És tudjátok, ezek a sürgető tényezők, ezek láthatóak általában. Itt is látható volt az ellenség. Látható az, aki türelmetlen és mellettem van. És mégis a láthatatlanhoz, Istenhez fordult Gedeon. És várta Istentől a választ. Gedeon készül a harcra. Isten készíti fel. Egy egyszerű csőrben, titokban csépelő emberből egy hithőst farag az Isten. Hithőst. Lépésről lépésre készíti el arra, hogy olyan emberi váljon, aki 100-szoros túlerő, vagy 1000-szeres, már nem is emlékszem, hányszoros túlerő ellen kimer állni. Istennek a nevében. Dávidnál voltak előzmények, amikor Góliát ellen kiállt, mondja, hogy az oroszlánnal győzött, Isten megszegítette, amikor medvével küzdött, Gedeonnál nem volt semmi előzmény. Ezért is ilyen hosszadalmas és jeleket kér Gedeon, mert fel kell teljesen készíteni az embert, mivel nem robot az ember, mivel nem vesz mindent egyből, nem fogad el mindent, hanem meg kell, hogy győzze Isten. Így lett meggyőzve Gedeon is. És egy csatára készül fel. És erre időt kell hagyni, hogy az ember felkészüljön egy csatára. És ahogy így gondolkoztam ezen, hogy ő egy csatára készült fel egyedül, várakoztak rá, eszembe jutott egy másik kép is. Mégpedig az Úr Jézus. Az Úr Jézus is időt kellett, hogy töltsön, mielőtt elment a feláldozta magát a kereszten, a Gecsemáné kertben. Ő is egy csatát vívott ott a Gecsemáné kertben. Ő nem a kétségeit vitte akkor Isten elé, hogy hát, hogy nekem kell-e meghalnom, hanem ő látta maga előtt, hogy mi vár rá. Látott egy poharat, ami utálatos volt előtte. Ami benne volt az, hogy szenvednie kell a testének, a lelkének, gyötretetnie kell, amiben benne volt az, hogy ami összes bűnünket magára kell, hogy vállalja. Mindegyikünknek a bűnét. És annak kellett ezt vállalnia, aki soha semmi bűnt nem követett el. Örökké tiszta, engedelmes életet élt mindig, amíg a földön járt az Úr Jézus. És amikor gyötrődött, olyan gyötrelmei voltak, olyan vívódásai voltak, hogy azt írja az ige, hogy vértízzat. Olyan távol állt az Úr Jézustól az a rengeteg bűn és szenny, amit mi elkövetünk. Olyan undorító és visszataszító volt a számára, hogy neki azt mind magára kell venni, amit te elkövettél. Hogy ez óriási lelki gyötrelmet jelentett a számára. Aztán az is egy óriási gyötrelmet jelentett a számára, hogy tudta, hogy az Atya el fogja őt hagyni. Az a szeretet kapcsolat, ami ő közötte és az Atya között volt, az a szoros kapcsolat, amit rendszeresen az Úr keresett, ment mindig az Atyához, miközben rengetegen keresték, miközben csodákat tett, a tanítványokat kiválasztotta, mindig ment az Atyához imádságban, könyörgésben, éjszakákat töltött kapcsolatban az Istennel. Miközben ki kellett választani a tanítványokat, ment, hogy segítsen a döntésben, ment Istenhez a döntés előtt. Szoros kapcsolatban volt az Istennel, és ezt el kell, hogy veszítse. A csodálatos szeretettel a kapcsolat meg kell, hogy szakadjon. És egészen le kellett, hogy vettessen a poklokig. A poklokig le kellett, hogy vettessen. Nem elég, hogy Istentől elszakadt, még a pokolba is le kell, hogy jusson. És teljesen kiszolgáltatott lesz, ott a kereszt, volt ott a kereszten. Ott voltak körülötte démoni seregek, ott voltak, úgy írja a Zsoltárok könyve, nyilaszták, bámulták, gyötörték az ő lelkét, míg az emberek gyötörték az ő testét. Erre tekintett, amikor ott volt a Getsemáné kertben, és vívott. És azt mondta, hogy én ezt nem akarom, de ne az én akaratom legyen meg. Ezt normális ember nem akarhatja. A rengeteg szenvedést, Istentől való elszakadást, a poklokat. És ezt mind vállalta értünk. Így készült erre a harcra, hogy imádságban Isten előtt megharcolta ezt a dolgot. Vállalta értünk, mert nagyon szeretett minket. És tudjátok, olyan érdekesek vagyunk mi hívő emberek, mert mi tudunk erről. Mi elhisszük ezt. Én úgy hiszem, hogy elhisszük ezt. Hisz azért vagyunk hívők. Elhisszük, hogy Jézus harcolt értünk, életét adta értünk, de sokszor olyan bután viselkedünk. Olyanok vagyunk, mint az az ember, akinek most mentették meg az életét egyből, és oda megy ahhoz, aki megmentette az életét, és azt mondjuk neki, hogy megmentette az életemet. Jaj, itt egy csoki, köszönöm szépen. Ez a hálánk. Tessék, itt egy csoki, megmentetted az életemet, kapsz itt egy csoki. És sokszor így vagyunk Istennel is. Életét adta értünk az Úr Jézus, és valamit oda akarunk neki adni, elmegyünk gyülekezetbe. Ó, kinyitom a Bibliát. De hát, hogy aki megváltott engem, aki az életét értem adta, aki lemondott a mennyei hatalmasságról, és itt szenvedett 30 éven keresztül visel bennünket, és vállalta a poklot is az én bűneimért, és beállt helyettem a csapások elé, beállt helyettem a pokolba, beállt mindenhová én helyettem az én bűneimért, annyit érdemel, hogy hát, még ki sem nyitom a Bibliát reggel, hanem megyek tovább, és áldj meg engem, Uram. Valóban ilyenek vagyunk? Sokszor ilyenek, én úgy gondolom. Ilyen hálátlanok. És akkor csodálkozunk, hogy hol maradnak az áldások, hol marad az öröm, hol a testvéri egység, hol a szolgálatból az erő, hát hiányoznak, mert a szívemből is hiányzik valaki. Az Úr Jézus nem tölti be teljesen. Hogy állunk ezzel? Aki pedig azt mondja, hogy nem érdekli ez az egész, nem érdekli az Úr Jézusnak az áldozata, az ne csodálkozzon majd, hogyha amikor Isten elé áll, amikor vége az életének, akkor Isten is azt mondja, hogy hiába sírsz, hiába könnyezel, engem sem érdekelnek a könnyeid, mert én felajánlottam a kegyelmet, a legnagyobb szeretetet, a fiam áldozatát, te érted, minden bűnöd el lett volna fedezve, de téged ez nem érdekelt. Akkor a könnyeid és a te szenvedésed most szenvedéseddel menjél távol tőlem. És ez a legnagyobb szenvedése az embernek, amikor ráébred a pokolba, hogy enyém lehetne a legnagyobb szeretet. Enyém lehetne egy olyan mennyei világ kincsei, egy olyan mennyei világban élhetnék, ahol a legjobban szerető atyával lehetnék együtt, de nem, mert én nem döntöttem mellette. Mert én semmibe vettem az Úr Jézus Krisztusnak az áldozatát. És hiába szeretet az Isten, de ha én nem kértem ebből a szeretetből, akkor Isten tiszteletben tartja a mi döntésünket, és az életedben nem kértél a szeretetből, akkor most se kapsz. Távol leszel tőlem. Távol leszel tőlem, és ez a legnagyobb fájdalom, amikor tudom, hogy van egy szeretet. Egy csodálatos Isten, és én nem lehetek a közelébe, és én el vagyok tőle választva. Ez egy nagyon fájdalmas dolog. Ugye erről van egy példázat is, amikor a gazdag a pokolban van, így van, ez egy kép. Nem biztos, hogy így van a pokolban, de hogy érzékeltesse, milyen gyötrelmes az embernek Istentől távol lenni, így írja le be a Biblia, hogy lángok mardosság. Lángok mardosság. Ilyen gyötrelmes az ember lelkének a pokolban Istentől távol lenni. És csak egy kicsi részem lehetne az enyhítő vízből, azt mondja, aki ott van a pokolban. És nem lehet. Nem lehet már akkor változtatni. Hogy választunk? Mit döntünk? Naponta gazdag életet élünk. Még az jutott eszembe, miközben készültem, hogy Minden órának megvan az a jó java, amikor engedelmeskedek. Minden órának van egy kis áldása, hogyha Istennel járok. És minden órának megvan a gyötrelme, amikor a testemnek engedek, amikor engedetlen vagyok, amikor saját fejem után járok, amikor kizárom az életemből Jézust, az egy gyötrelmet veszek el. De amikor Jézust választom, akkor választom az áldást, választom a békességet, akkor is vannak nehézségek, de mennyivel másabb az Úrral járni. Adjuk magunkat az Úr Jézusnak teljesen. Minél gazdagabban éljük a mi hívő életünket, és mind a mennyországba jussunk. Ezt kívánom. Amen.